Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Kis Tibi a Quimbyből. Hát igen, meg nálad ez ugye kibalanszírozódik a képzőművészeti alkotás, ami egy magányos tevékenység, igen. Meg a zenekar élet, ami hát egy szociális.
Igen, hát volt például ennek, amikor nagyon jó egyensúlya volt, meg volt egy olyan próbatermünk, ami mellett volt egy műterem is, és egy stúdió, és a Vastikának a stúdiója, és oda jöttek zenészek, akkor néha lehetett egy kicsit dumálni velük, de közben el tudtam menni a műterembe, el tudtam vonulni, és akkor ott alkotni, meg bementem a próbatermünkbe, és akkor ott tudok zenni. De hogyha mondjuk akartál kapcsolódni, akkor tudtál valakihez, hogy tudod, ne legyen az azért oda, hogy kopár magány annak a szabadságnak az ára, amikor te itt totál egyedül akarsz valamit csinálni. Az a művész sorsz, az számomra egy picit ijesztő is, tehát hogy ez azzal így folyamatosan egyedül lenni, és azért nagyon jó, hogy van ennek egy olyan része, amikor akár koncertek, akár próbák, akár valami, ki tud mozdulni abból a saját belső világból, és kapjál arra egy olyan reflexiót, vagy valamilyen visszajelzést, hogy az mondjuk, hogy működik mások tükrében, vagy a többi zenésznél. Erre egy nagyon jó szűrő volt például akármelyik zenekar, tehát egy Quimby zenekar is, hogy hiába hozok én akármilyen ötletet, amiért azt gondolom otthon, hogy nagyon, nagyon klassz meg minden, de ha nem megy át a hat emberen azon a szűrőn, akkor nem megy át. És akkor azt el kell fogadni, és akkor azért, amiről azt gondolom, hogy baromi jó, és aztán hány olyan van, amiről még így is kiderül, hogy nem igazán jó. Mert hány olyan felvétel készült, amire mondtam a mutka srácoknak, hogy te, hát én nem értem ezeket a felvételeket. Akkor meghallgattam, hogy ott voltunk hatan, plusz a hangmérnök, plusz még ez, és senki nem szólt, hogy ez ilyen szar. És tényleg így nem lehet meghallgatni. És ez azt is jelenti egyébként valószínűleg, hogy egy picit máshol vagyunk már esztétikailag mondjuk, amit jelenthet jót.
Hangzás esztétika például?
Hát egyáltalán jelenthet jó, máshol tartunk, más mutatom.
Uh-huh. Van olyan lemez, ami szerinted nagyon gyengén sikerült? A te szubjektivizésed hát szerint?
Van konkrétan olyan lemez, ami félkész, ami gyakorlatilag mindig darab volt, ez a Káosz Amigos. Hát az egy válságtermék gyakorlatilag. Úgy vettük fel a számot, azt se tudtuk, hogy ezért, hát nyögtük ki az egeket, meg, tehát így alig tudtunk dolgozni, olyan állapotban voltunk, legalábbis én nagyon kész voltam. És...
Mármint, hogy milyen értem?
Magamra vállalom. Nagyon rossz állapotban voltam. Magamra vállalom. És aztán utána egyébként az a jó, hogy a koncertek alkalmával egy idő után így helyére lötyög a dal. És valószínűleg azért is mondták azt, hogy mi inkább egy ilyen koncertzenekar vagyunk, mert nagyon sokszor ugye a stúdióban így nem voltak még olyan állapotban a dalok, meg minden, ahogy fel kellett volna menni. És utána úgy valahogy helyreállt az egész, a koncerteken élvezhetővé tettük, meg bejátszottuk, meg mit tudom én, de hát azon konkrétan, de hát egyébként ez több lemezünkre is jellemző volt, hogy voltak olyan dalok, amik, de általában, amit kiválasztottak az emberek, meg kiválasztottak például a rádiók, ők olyanokat választottak, amit stúdióba sikerült fölvennünk jól. Érdekes módon. Vagy kevésbé volt, mondom, érzékeny a szám, vagy egyértelműbb volt, vagy mit tudom én, hogy jobban sikerült.
Uh-huh. És melyik a kedvenc lemez, amire azt mondod, hogy ez egy valami jó alkotás úgy, ahogy van? Van ilyen?
Fú, hát ezt...
Kívánat eszem és ízlésedre vagyok kíváncsi.
Saját lemez?
A Quimby, igen. Amire azt mondod, hogy említett egy olyat, ami szerintem nem sikerült jól, és van egy másik véglet.
Igen, de vannak, és de annak, abban a nem sikerültségében, meg van benne valami olyan eredendően mélyen emberi, ami valahol mégis megindító. Az esetlenségével, a tökéletlenségével együtt. Tehát ott sem mondanám, mert például rajta van például a Káosz Amigos a Fekete Lámúr, amit azon a lemez, igazából az úgy majdnem hallgathatatlan, de koncerten az egyik legerősebb koncertdal. Uh-huh. Tehát, hogy érdekes, hogy utána így valahogy abból így lett egy ilyen erős dal. Tehát, de hogy melyik lemez? Én nagyon szerettem egy időben a Morzsák és Szilánkok című lemez, ami nem egy fontos lemez, de hogy annak azt a részét, ahol élőben játszunk, meg improvizálunk. A szabad flója miatt, a teljesen szabad suhanású muzsikálás miatt szerettem. De hát vannak dalok, vagy van olyan, amit az Ég szerelmére című lemezen az is egyfajta csúcspontja volt valahol a zenekarnak akkor abban az időszakban.
A Majom Tangó volt az első, hogy a Rikendensz után, ahol magyarul énekeltetek? Vagy az...
Igen.
Ugye?
Igen.
A Bordai Bogival, stb.
Ott már csak, azt hiszem, ha jól emlékszem, csak három angol dal született, amikor kimentünk Amerikába Livius-szal, és akkor azokat ott kint írtuk, és az eleve angolul írodott meg úgy a fejünkben, most a New Yorki metróról most, hogy írjunk.
Nekem a Bordai Boginak és a Bordai Bogi klipje az, ami az első találkozás jelenti. Az egyetemista koromban, hát mikor, hogy ugye? De a Quimby az a mellett, hogy bohém zenekar, egyetemista zenekar is volt, nem? Tehát a kispáról is mondják ezt, hogy egyetemisták zenekarra.
Ez szerintem ilyen klasszikus reinkarnáció, hogy abban az időben egy zenekarnak volt egy olyan, amit egyébként a Red Hot Chili is egyetemi klubokban ból nőtte ki magát, és valahogy az a közeg, az egyetemi klubok volt az egyik olyan fontos.
Úgyhogy értelmiségi zenekar is, ugye ezt mondhatjuk ezt, nem? De simán.
Ha láttál már egyetemistát szórakozni, arra biztos nem az értelmes.
Láttam, és elég, hogyha az ex énemre nézek, ugye a Kispál és a Kimi Bulikon, annak idején
az még egyetemen. A legdurvábban szórakozni tudó emberek egyébként akkor abban az időben az egyetemisták voltak szerintem. Akkor kiszabadulnak tulajdonatról, meg minden, és szólnak a lovak, hát azok az tényleg tökig izzadós bulik, amik voltak ilyen egyetemi klubokban, azok felejthetetlenek, tehát gyakorlatilag, mint a sárkányokat. Emlékszem, hogy gyakorlatilag alsó nadrágot kellett cserélnünk koncert után, szóval annyira folyt rólunk, a saját izzadságunkba fürödtünk, meg másokéban. És az extatikus volt.
Abszolút, ez
olyan élmény, tehát az egész egy lelki zuhanyzás együtt, igen. Persze izzadságban, de...
Igen. Most be van nyomva, mint az állat, és közben a világ megfejtesz.
De a muzsika közben nem erre gondolsz.
Hanem?
Ott csak egy óriási energiáramlás, egy nagy közösségé, nagy hatalmas, rendkívül izgalmas közösségi élmény az, amiben vagyunk akkor, vagy nem tudom, tehát tényleg, ahogy szólt, csengett a fülünk, de hogy valamitől jó volt. Uh-huh. Igen. Most nem tudom, a kérdéstől lehet, hogy elkanyarodtunk.
Az tök mindegy. Hát az a flow, ugye ez is áramlik, tehát senki nem érdekel, mi volt az eredeti kérdés. Most, hogy már megöregettünk, mármint, hogy egyeszelemes szemében ezek.
Mit mondunk a 80 évesen?
Hát igen, de hogy mégis, hogy milyen témák, vagy milyen zene irányzat szerinted, vagy nem irányzat, hanem milyen témák, tényleg ez a legjobb szó, hogy milyen témák azok, amelyek hitelesen hangozhatnak mondjuk egy magad korabeli rocker zenész szájából a színpadon. Tehát mennyire kell az idősödéshez igazítani a témákat? Hogyan szólhat meg hitelesen? Miről szólhat hitelesen? Jó 2020-as téma. Évek közepén mondjuk a Quimby.
Jó téma, tehát hogyha ugye nekünk az van, hogy általában ebben a műfajban megíródnak dalok 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, aztán utána az ember játszhatja, mint rajta van, mint egy gatya, érted, vagy mint egy batyú. És Mick Jagger mondta azt na 40 évesen, hogyha neki a Satisfaction, nem tudom, hogy játszani, akkor nyakon szúrja magát, aztán játsza még 80 évesen is. Ez valahol ilyen, hogy újra felidézni azt a figurát, akik akkor voltunk, meg elfogadni azt, hogy akkor az akkori tudásunk szerint mondjuk, vagy akkori gondolatok szerint azok voltunk. De hogy ez nem feltétlenül kell azzal már azonosulni, vagy tehát tulajdonképpen az is egy ilyen helyzet, át kell adni, vagy igyekszik az ember átadni ezt a dolgot. De hát amúgy én is, hogy ha úgy veszem, hogy akkor teljes ambivalens viszonyban vagyok az életművünkkel. Tehát akkor azt mondanám, hogy hú, hát akkor ezt se lehetne játszani, azt se lehetne játszani. Nem kell ezt ennyire véresen komolyan menni. De az tény, hogy tényleg biztos, hogy libidót, vagy nehogy is ne egy bordélybugit kell játszani mondjuk ennyi idősen. Hát figyelj, ha azt megszülte az élethelyzet, azt a dalt ott van, akkor el lehet játszani.
Oké, okay, és ha most írtok?
Most nem ezt írnánk.
Ha nem. Ez megint egy teoretikus kérdés, tudom, ez a mire gondol a költő, de engem érdekel az, hogy mondjuk...
Amiben most vagyunk, szerintem ez egy nagyon mély időszak, egy mély érzelmekkel teli érzelmekkel, konfliktusokkal, belső vívódásokkal teli időszak, útkeresésekkel. És fontos, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok. Lehet, hogy még sok sírás is lehetne benne, meg sok fájdalom. Az átalakulás, a fejlődés fájdalma, az ellenállás fájdalma.
Lassabb tempók, levegősebb.
Akár. Aha. Akár, de szenvedély az még ott van. Tehát az is van benne. De hogy jóra való szenvedélyeket, tehát hogy szolgálatába tudjuk állítani mondjuk a muzsikák, ne olyan, ami szétszed minket. Tehát valahol lesz. Tehát én nem nagyon meg tudok hatódni dolgokon. Eleve azt, hogy ennyi mindent túléltünk. De amikor láttam az Elvis filmet, most ez az újat, amit nem régen, tavaly volt, akkor például...
Neked tetszett egyébként?
Hát figyelj, én nem szégyellem, de utána én ott egy padon leültem és sírtam. Uh-huh. Tehát az engem megidett. Neked nem tetszett, mi?
A filmem tetszett, illetve a színész, aki játszotta. Szakmai kifogásaim voltak egyébként, értem, miről beszélsz.
Én engem elvitt az egész sztori. Utána izéket azt nézegettem, utána ilyen utolsó ilyen Las Vegas-i felvételeket, meg minden, hogy mi történt ezzel a csodálatos emberrel. És mibe vitték bele, tehát hogy mi ugye a zeneiparnak a álságossága, és nagyon, nagyon megható volt számomra.